Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük ekénekes könyvünk 115-ös számú énekét. 115-ös számú éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként, Eke énekeskönyvünk 35-ös énekét.
Hallj meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne resd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess az egyenes ösvényen. Mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk hihetetlenségünkre, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Védkeztem ellened, Istenem, és büntetésed érdemlem. Napról napra megbújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg védkeimet, és teremts újjá szolgálók szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Ámen. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködő. Tég oszlóként értem, hármamos szarom, hűtlenségemben hány torgató. Tarts le két kezedben, testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ott fönn a kereszten,
Mindenható örök Isten, ad nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 11. verstől a 17. versig, majd a 24. verstől a 25. versig. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak, miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletbe arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem. Adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább jobban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vének adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyház, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, pünkösd ünnepén vagyunk. Ez a egyház születésnapja, szokták mondani, egy újnak a kezdete, az új szövetség, amikor az Isten szent lelke kiáratta a népre. És egy új kezdet indul rakamazon is. Kis virág szeretne bizonyságot tenni arról, hogy mit indította az Úr az ő szívében, és kis Máté pedig körvonalazza azt, hogy mi is történik rakamazon. Még azonban azt mondom, hogy tessenek beljebb jönni, van itt bent egy kényelmesebb szék. Esetleg Józsi, tudnátok vagy Pisti segíteni. Meg két széket még oda be lehet tenni, és akkor ott be tudnak jönni a belső térbe. Meg itt elől is van még két hely. Tessenek bejönni bátrabb.
Erős várom, Istenünk! Szeretettel köszöntök mindenkit, és először azzal kezdeném, hogy hálás vagyok a gyülekezetnek, hiszen tudom azt, hogy sokan hordozzák imádságban a ifjúsági munkát, azt a munkát, amit a fiatalokkal végzünk Nyírtárkán, Görögszálláson és Rakamazon, és továbbra is nagy szükségünk van erre az imádságra, hiszen most egy változás történt a rakamazi ponton. Lehet, hogy többen már tudják, de aki még nem tudja, annak mondom, hogy Fintor Tamás és Kisvirág kerültek ki a rakamazi pontra. Közben volt egy nagyon jó beszélgetésünk a polgármesterrel és a tokai igazgató asszonnyal és igazgató úrral a két iskolában, és úgy tűnik, hogy új kapukat nyit ki nekünk az Úr. Úgy tűnik, hogy lesz lehetőségünk egy picit azt a helyet, ahol vagyunk, szélesebb körre nyitni. És ehhez kérném a testvéreknek az imádságát, hogy azok a fiatalok, akikhez megyünk, akik felé el szeretnénk juttatni azt az információt, hogy van lehetőségük az ifjúsági pontba bekapcsolódni, részt venni. Ez most elsődlegesen a két tokai középiskolát céloztuk meg, és próbáljuk még elérni a vasútállomáson ingázó fiatalokat, akik akár Nyíregyháza irányába is mennek. Kérném a testvéreket, hogy ebben a szolgálatban, ebben a munkában az Úr áldása lehessen, és azt, ami alkalmatlanságunkat ő tudja elfedezni. És hát külön kérném Tamásért és Virágért is, hiszen most ők egy új területre, egy új szolgálatba állnak be, hogy az Úr adjon nekik erőt, és adja meg azt, hogy amit ő elkészített, az ő tervét meg tudják cselekedni. Köszönöm.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A következőben arról szeretnék beszélni, hogy ki vagyok, hogy ismertem meg az Urat, és egyáltalán hogy kerültem ide. Tehát kis Virág vagyok, Szombathelyről jöttem, Mátéval unokatestvérek vagyunk, 23 éves vagyok, és van egy óvodapedagógusi végzettségem, és most jelenleg pedig Győrben idegenforgalmi szakon tanultam. Hát 11 éves koromban megértettem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és hogyha holnap meghalnék, gondoltam, akkor pokolba kerülnék, és ez nagyon nem vonzott, úgyhogy befogadtam a szívembe az Úr Jézust. Nem említettem, hogy hívő családban nőttem fel. Majd 17 éves koromban az Úr rám terhelte bűneimet, többek között azt, hogy mindenféle filmet válogatás nélkül megnéztem, vagy rengeteg zenét hallgattam. És miután az Úr ezeket megbocsátotta nekem, két dolog lett fontos. Azt, hogy mit tenne Jézus bármilyen helyzetben, és azt, hogy minden apró dolgot az Isten dicsőségére tegyek, akár egy mosogatást is. És ez az életem több területén is változást hozott, például az, hogy már nem tudtam nyugodtan elnézni, hogy dolgoznak körülöttem, vagy finnyásságban, utána amilyen ételt elém tettek, azt már hálásan fogadtam. Aztán a következő nagyobb pont az életemben az volt, amikor a főiskola befejeztével eldöntöttem, hogy 2 évre kimegyek Amerikába, és csak utána kezdtem el igazán keresni az Úrnak az akaratát. Ez igazán gyötrelmes időszak volt az életemben, de egyben nagyon áldott is, mert nagyon közel kerültem az Úrhoz. Utána rá tudtam magamat bízni teljesen, igazából ekkor adtam át az uralmat az életemben, és rájöttem, hogy nincs értelme Jézus nélkül élni. Ekkor lett szokása a napi ige olvasása, és felfedeztem, hogy otthon mennyi jó keresztény könyv van. Aztán fél év múlva megkaptam a választ, maradjatok ebben a városban, és munkálkodjatok ennek a népnek a jólétén. Kegyelmes volt az Úr, mert megmutatta azt is, hogy miért. Felhasznált abban, hogy megtért a húgom, majd később nagyapám is a halálos ágyán. Ezután egyfajta lanyhulás hullámvölgy volt az életemben, mert elbíztam magamat, de az Úr összetört, és rájöttem, hogy képtelen vagyok nélküle jó döntéseket hozni. Folyamatosan az ő kegyelmére szorulok. Majd egy könyv világított rá, hogy kezdjem el a hívő életemet tudatosan élni, és ami tőlem telik, azt tegyem meg. Most februárban Pilis Csabán az ifjúsági hétvégén nagyon megerősített az Úr, többek között egy testvéri beszélgetés által is, és ekkor megfogalmazódott bennem, hogy szolgálatot vállaljak az Úrért, és ne csak így nyaranta, hanem folyamatosan. Ugye az ige hirdetés is erre biztatott. Nagyon buzgott bennem a tett vágy, hogy valamit tegyek Jézusért. És nagyon megörültem annak, amikor másnap az eke szolgálatban hívtak, mint ima hátvéd. És rögtön az Úr szolgálatot is adott nekem otthon az egyik barátnőm személyében. És aztán, ahogyan végig gondolom, Igazából a megtérésem nem volt látványos, de látom, hogy az Úr mennyire átformálta a gondolkodásmódomat, olyan dolgokat veszek észre, amiket előtte nem. Most is folyamatosan tanít, nyeseget, az önzőségemet, a büszkeségemet. Aztán, hogy hogyan kerültem ide? Mikor Máté és Betty beállt ide a szolgálatba és meséltek róla, már akkor nekem úgy tetszett. Aztán, amikor novemberben ezt élőben is láthattam, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy szívesen jönnék ide, de majd csak akkor, hogyha hívnak, és erről nem is beszéltem senkinek. Aztán egy hónapja Máté felhívott, hogy jönnék-e ide a misszióba, és akkor többek között ez az ige volt, ami biztatott. A zsidók 13:5-6. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. És tudtam, hogyha beállok a szolgálatban, akkor megint olyan szoros közelségbe lehetek az Úrral, mint amikor kérdés volt, hogy Amerikába menjek-e vagy nem. Hiszen folyamatosan rászorulok az ő kegyelmére, mivel tudom, hogy erre a szolgálatra igazából teljesen alkalmatlan vagyok. De azt is tudom, hogy az Úr ki tudja pótolni a hiányosságaimat, és ezáltal sokkal nagyobb csodát tud tenni, mert láthatom, hogy ez nem én vagyok, hanem ő az, aki rajtam keresztül munkálkodik. Ennyit szerettem volna mondani, és szeretném én is kérni a testvéreknek az imádságát. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és tapasztalják meg sok áldást az Úrban, az új szolgálati területen, és nyilván gyülekezetnek pedig mögéje kell állni imádságban, és természetesen gyakorlatban is, hogy a folyamatos információ áramlás az meg fog történni rakamozás értelek között. Isten tiszteltünket az ige hirdetésre készülve folytassuk a 145-ös számú ének eléneklésével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, pünkösd ünnepének ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában annak 4. fejezetében, a 4. verstől a 19-ig, és aztán a 28. verstől a 30-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumában olvasom a 4. fejezet 4. versétől. Így szól Isten igéje. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttal elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó léptedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kérnél tőle vizet, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: uram, látom, hogy proféta vagy. 28. verstől folytatom. Az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, sokszor kerülnek az emberek alkotói válságba, főleg művészeknél jelentkezik ez, de tudósok is sokszor járnak így, hogy sok apró részletet már kidolgoztak, de még igazából nem állt össze a nagy egység. Művészek mondják ezt, zeneszerzők, dalszerzők, hogy na megvan a szöveg, már nagyjából kikristályosodott a dallam, csak még igazából az nincs meg, amitől ez alapvetően slágerré lehetne. Nagyon érdekes olvasmány volt ez, amikor régen olvastam talán Einsteinről, hogy amikor tudományos gondolatait összegezte, egész nap dolgozott, napi 16 órát is dolgozott alkalmasint, de utána, amikor ő lefeküdt pihenni, akkor a tanítványai tovább dolgoztak azokon az egyenleteken. És reggel, amikor a nagy tudós fölébredt, akkor boldogan mutatták neki, hogy mester, nézze meg, mire jutottunk, mennyi mindent kiszámoltunk, mennyi mindenre rájöttünk így menet közben. És amikor a Einstein, a nagy tudós ránézett arra a fejleményre, ami az előző estétől reggeli történt, azt mondta neki, hogy hú, de szuper, és elindult egy tökéletesen más úton. Azok, akik nagyon sokat dolgoztak rajta, elgondolkoztak, hogy hát nem értékeli a mester azt, hogy mi mit csináltunk, hogy fáradtunk egész ilyen. De az segített Einsteinnek ahhoz, hogy egy kép összeálljon benne, és meglássa azt az egészet. Egy apró pici momentum volt szükséges ahhoz, hogy ez a nagy kép összeálljon, minden a helyére kerüljön. Olyan jó lenne, hogyha mi is így láthatnánk az életünket. Hogy minden apró részlet már ott rendben van. Nagyjából anyagilag is rendben vagyunk, nagyjából a házasság is rendben van, a gyerekek is cseperednek, de valami úgy hiányzik. Valami úgy kellene, hogy az egész ilyen tökéletes egységi legyen, hogy olyan jó legyen benne élni. Mai igényben egy ilyen keserörvendező embert látunk, mert bizony sokszor keserűség ébred fel az ember szívő, hogy mennyit dolgoztam ezen, mint hogy a tudósok is alkalmas Einstein munkatársai gondolhatták, mennyit dolgoztunk ezen, és nem az volt az értékes, de hát a Mester rájött arra, hogy mi volt a tökéletes megoldás. Ilyen keserű örvendezést látunk ebben az igében is, amikor a samáriai asszony, egy olyan asszony, aki a zsidók által lenézett közösségből származott, hogy ebben az igében egy rövid mondat írja, hogy a zsidók és a samáriaiak azok alapvetően szemben álltak egymással, nem szívlelték egymást, a zsidók tisztátalannak tartották a samáriaiakat, nem érintkeztek velük. Tehát alapvetően egy olyan asszony, egy olyan közösségből érkező asszony, aki a társadalom perifériáján van, aki lenézett, aki egy olyan közösségből származik, akikre nem néztek föl. Ez az asszony éli a hétköznapi életét, saját feje szerint berendezte ezt az életet, ahogy olvassuk, itt volt neki 5 férje, aki most az nem férje. Tehát a saját maga gondolata szerint berendezte az életét, és úgy gondolta, hogy az úgy jó, mert hát alapvetően többség véleményével lehet, hogy szemben állt ez, de neki ez így jó volt. Sokan gondolkodnak ma is így. Nekem jó, így ahogy van, senkinek semmi köze hozzá, ne szóljanak bele a szüleim, van, én tudom, hogy kell berendezni az életemet, nekem így jó, senkinek semmi köze hozzá, és azt gondolja, hogy maga össze tudja rakni az életének az építő kockáit, még akkor is, hogyha a környezettel esetleg szembe kell szállni, vagy az általános felfogással szemben van az. Most a samáriai asszony is így ment ki Jákob kútjához, ivóvízért. Érdekes látni ezt a történet, a kor tudósai, akik ismerték az akkori szokásokat, derítették ezt föl, nem én magamtól jöttem rá, hogy alapvetően az, aki délben, abban a hőségben, tikkasztó hőségben megy a kútra, és egyedül megy, az alapvetően abban a korban egy kirekesztett személy volt. Mert az asszonyok csivitelve, a falunak a plegykáit, híreit megtárgyalva, szoknyáik körül szaladgáló gyerekekkel mentek a vízért, ez egy társadalmi esemény volt, hogy elmegyünk a faluból, kimegyünk Jákob kútjához, és merítünk edén. Tehát az asszony alapvetően egy közösségből kirekesztett, a közösségi életet nehezen megélni tudó ember volt, asszony volt, egyedül ment, akkor, amikor olyan hőség volt, hogy senki nem mozdul ki, hát nyilván akkor tudott elmenni egyedül, talán kitaszították, talán megvetették, talán maga választotta ezt az egyedüllétet, nem tudni. Most ebben a számára lehet, hogy elfogadható helyzetben, állapotban egyszer csak találkozik valakivel. Találkozik Jézus Krisztussal. Nem tudja, hogy ki ő. Nem tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Valami fogalma van arról, hogy alapvetően Isten megígért egy Krisztust, egy messiást, aki majd el fog jönni, aki majd elhozza a megoldást az életünkre, de nem tudta egyébként, hogy Jézus az kicsoda, akivel ő ott találkozik. Találkozott Jézus Krisztussal, ő még nyilvánvalóan nem tudta ezt, nem tudhatta, de mi már tudjuk, akik jó pár ezer évvel később élünk, mi már tudjuk, hogy aki Jézus Krisztussal találkozik, annak az életében óriási változás indul el. Ott eljön a megvilágosodásnak az ideje. Eljön az életújulásnak a lehetősége és az ideje. Eljön a megtisztulásnak, a megigazítatásnak az ideje. És olyan érdekes Isten útjai, kiszámíthatatlanak, kifürkészhetetlenek Isten útjai, hogy apró pici ismeretet, apró pici tudást az Isten föl tud használni, hogy adjon egy teljes világosságot. De én magammal is találkoztam, és magam sem voltam sokkal külön, hogy mindenféle bibliai ismeret nélkül, mindenféle keresztény tradíció, hagyomány vagy élet nélkül egyszer az Isten magához ránt, és ad egy olyan világosságot, ami előtte teljesen homályosságban volt. Isten útjai kifürkészhetetlenek. És olyan jó látni azt, hogy a legsötétebben, legmélyebben, legtávolabban lévő ember is, Istentől legtávolabb lévő ember is világosságra juthat, mint amikor fölgyújtják a villanyt. És valóban ez ilyen lelki villanygyújtás. Olyan jó volt, sokszor említettem a testvéreknek, de életem egyik meghatározó élménye volt ez, amikor egy sámsonházi idős asszony, akinek tényleg 4 elemie volt, igazából nem volt járatos a világban, a falujában élt el az életét, 250 év ember élt ott egy kupacban, igazából nem mozdult ki a faluból, ott a faluban nagyon szerették őt, ő ott megbecsült asszony volt, kecskepásztor felesége, és amikor ez az asszony hitre jutott, az Isten megvilágosította a gondolkodását, akkor olyan tökéletesen tudott teológiai összefüggéseket megfogalmazni. Számomra is, de azok számára, akik hallották, az volt a kérdés, hogy hogyan tudja ez az asszony megfogalmazni ezeket a gondolatokat. Mikor teológusok törték az agyukat rajta évszázadokon keresztül, hogy tudnák kristálytisztán megfogalmazni a kegyelemről, hitáltal való megigazulásnak a tanát. És hogyan lehet azt érthetővé tenni az emberek számára, és náluk pedig egy kattintással bejött. Mert az Isten útjai kiszámíthatatlanak. Az Istennek nem szükséges az, hogy az embernek óriási ismeretanyaga legyen. Egy szükséges, hogy amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor nyitott legyen vele szembe. Mint ahogy az asszony nyitott volt. Amikor ott találkozik a Jákob kútjánál Jézus Krisztussal, akkor nem taszítja el magától, hanem szóba eredik vele. És engedi, hogy Jézus Krisztus beszéljen vele, és megvilágosítsa a gondolkodását. És éppen itt Szentlélek ünnepén, pünköstkor világos a számunkra, hogy az Isten szent lelke milyen munkát tud elvégezni egy-egy ember életében. Nem hiába nevezzük ezt, mint ahogy említettem is már, az egyház születésnapjának. Az egyház születésnapja azért pünköst, mert akkor indult el az emberek életében az az óriási változás, amikor az a 11, mert hát Júdás már akkor halott volt, az a 11 kétségbeesett apostol. És aztán megválasztották maguk közül a 12-et is ott kétségbeesésükben. Azokkal az emberekkel, akik ott köréjük gyűltek, a Jézus Krisztus tanítványi seregéből, azok ott kétségbeesve ott vannak a felső házban, és amikor kitöltetik az Isten szent lelket, akkor ez a kupac ember, egy kis csoport, világosságot nyer, és olyan világosságot nyer, hogy pillanatokon belül, és olvashatjuk a apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, de a következő napon már egy 3000-es gyülekezetté növi ki magát. A következő napon már 3000 ember fogadta be a szívébe Jézus Krisztust, a megváltót. Amikor Péter hirdette nekik, és a mai útmutató igében is benne van, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, bűneitek megbánása, vegyétek az Isten szent lelkét, hogy engedjétek, hogy újjászüljön benneteket. És 3000 ember élete, gondolkodása változik meg. 3000 embernek a puzzle darabjai csúsznak egybe, és lesznek aztán komplett Isten teremtményévé. És élhetik az életüket. Olyan csodálatos azt látni, hogy egy nap alatt az Isten mit tud elvégezni. És hát aztán ismerjük az egyház történetét, amiben persze vannak negatívumok is, de hogy évezredeken keresztül milyen hatalmas tömeggé növekedett az a 11 kétségbe esett, magára maradt apostol az Isten szent lelkének a munkájával. És láthatjuk, hogy hogyan működik az Isten szent lelke most is. Nem változott. Az Isten szent lelke kezdetben és most és mindörökké ugyanaz, ugyanúgy végzi a munkáját. Amikor találkozunk Jézus Krisztussal, az ő igényével, amikor találkozunk az Isten szent lelkének világosságával, teljesen normális lesz az ember képe önmagáról. Nem lesz az a hamis kép, mint amit esetleg a samáriai asszony is kialakított magáról. Én ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek. Én így élem az életemet, fogadjátok el azt, hogy én így rendeztem be az életemet. Sokan vagyunk így ma, sokan gondolkodnak így ma ebben a társadalomban, ebben a világban, egyre individuálisabb a társadalom, mindenki a maga javát nézi csupán, és a másikét nem. Ez az asszony, ez a samáriai asszony, aki elmondhatta magára, hogy én így rendeztem be az életemet, hagyjatok békén, egyszer találkozik Jézus Krisztussal, az Isten szent lelkének világosságával, és megváltozik az élete. Mert átformálódik teljesen. Jézus mindig, most is mindig kontrasztba állítja egyébként az ember testi életét és a lelki életét. Itt is azt mondja, hogy itt vagyunk a Jákob kútjánál. Te azt mondtad, hogy nekem tudsz adni ebből a Jákob kútjából vizet, de én tudok neked olyan vizet adni, ami örök életre buzgó víz forrásává lesz benned. Ami nem csupán a testi szükségletedet elégíti meg, hanem olyasmit ad, amire egyébként most nem is gondolsz. Mert nem tudod, hogy szükséged van rá, mert nem tudod, hogy van ilyen. Nem tudod, hogy ez az életednek egy fontos eleme. Ennek a hiányában élsz, és keresed a megoldást, és próbálod leplezni mindazt, ami az életedben van, hogy mégis kinézzen az valahogy. De az Isten előtt ez lelepleződik, meglátszik az, hogy milyen az ember őszintén, amikor tükörben néz, hogy ki vagyok én. Milyen értékeim vannak, milyen kudarcaim vannak. És az Isten megmutatja azt, hogy én milyenné tudlak téged faragni. Vannak ilyen digitális kép lehetőségek, hogy az ember beteszi az arcát, és akkor új frizurát tud, új ruhát tud készíteni magának. Sőt, még hogyha kicsit ducibb, akkor le tudja soványítani magát, vagy ha nagyon sovány, akkor kicsit molettebbé tudja tenni, dúsabbá tudja tenni az alkatát. Vannak ilyen csalások. csalás lehetőségek a digitális technikában. De az Isten egy olyan tükröt szeretne elég mutatni és elénk mutatni, amiben őszintén meglátod, hogy ki vagy te. A Szentírás így mondja ezt, hogy majd a Károlyi fordítás szerint kicsit élesebben fogalmazott, hogy megmutatja mezítelenségünk rúdságát, és megmutatja rajtunk lévő sömörgőzéseket, azok, amik nem szépek, amik gusztustalanak, amikkel nem dicsekszik az ember. De az Isten megmutatja, és nem azért mutatja meg, hogy megszégyenítsen, hanem azért mutatja meg, hogy meggyógyítson. Azért mutatja meg, hogy rendbe tegye. Olyan jó lenne, hogyha ez a tükör számunkra is kedves tükör lehetne, és mehetnénk az Isten elé úgy, hogy Uram, köszönjük, hogy megmutattad, és köszönjük azt, hogy Te rendbe akarod tenni ezt az életet. Tehát Jákob kutya oltja a szomját az embernek, de az a víz, és itt a víz egy jelkép, amit Jézus használ, de a Szentlélek, amit én tudok adni neked, az örök életre buzgó forrássá lesz benned, és sokakat megigazít. Most készülünk egy keresztelőre is, Mátét meg fogjuk keresztelni a mai napon, és ott a víz ráömlik majd a fejére. Sokan morfondíroznak ezen, na most akkor mitől is szentség ez, és hogyan lesz ez szentség, meg mi ez a víz alapvetően, meg miért csak ennyi, miért nem merítjük alá. Sokan mondják, baptista testvérek, hogy ez nem igazi keresztség, mert hát nem merül bele az ember, de alapvetően nem a víz tisztít meg bennünket, hanem az Istennek a szent lelke, az Istennek az igéje, amit ő elküldött. És az a víz, ami egyébként majd Máté fejére megy, az a H2O, de alapvetően Isten színe elő, Isten szent lelke, Istennek az igéje. Mert ő az fogja őt is, és mindannyiunkat az fog helyre tenni, megigazítani. Az a szent lélek, amit Jézus Krisztus itt mond Jákob kútjánál, hogy oké, rendben van, szomjas vagyok, szükség van H2O-ra, hogy az ember szervezete működni tudjon, de én ettől sokkal többet ajánlok neked, ami nem csak a testi szükségleted, vagy a testi igényedet elégíti meg, hanem a lelki szükségleteidre lesz elég. Samáré asszony itt Isten világosságában meglátja elrontott életét, aztán meglátja az életének megújulás lehetőségét is. Hisz a befejező versekben azt láttuk, hogy jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent. Hát nem olyan kellemes az, amikor az embernek megmondanak mindent. És nem is csak azt, amit emberi szem lát, hanem azt, amit az Isten lát. Nem kellemes, hogyha megmondják az embernek, de ha megmondják az embernek, akkor jön a gyógyulás. És az asszony megtapasztalta azt, hogy megmondott nekem mindent, és az az ember, az a Krisztus, akit megígért nekünk, ami atyánk, aki elhozza a bűneinkből való szabadulást, a megigazítást, a megújulást, az új életnek a lehetőségét. Amikor az Isten megbocsátja mindazt, amit tönkretettünk, elrontottunk, és ad egy új kezdetet, egy új lehetőséget, amiben az ő akaratában tudjuk berendezni az életünket, és az ő dicsőségére élhetjük az életünket. És mindezt az a Szentlélek végzi el bennünk, amely kitöltetett 2000 évvel ezelőtt, és amit most ünneplünk ezen a pünkösd ünnepén. Az Isten gazdag áldása jöjjön a te életedre és testvérem. Először úgy, hogy megmutassa, hogy ki vagy. És lehet, hogy keserű lesz a szádíze. De aztán az Isten megmutatja, hogy hogyan tud ebből kivezetni, hogyan tud újat adni. És akkor lesz az az örvendezés a szívedben, amit az asszony is átélt. Ez a samáriai asszony. Legyen ilyen pünkösdünk az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, aki körbe tudod ölelni ezt az egész világot, és benne minden teremtményedet. Köszönjük, hogy névről ismersz bennünket. Köszönjük, hogy látod, tudod elrontott életünknek minden pillanatát, és olyan jó ezt tudni, hogy te orvos vagy, te gyógyító vagy. Te vagy az, aki rendbe tudod ezt tenni. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sok minden döccen az életünkbe, és nem simán folyik rejt. Add meg, hogy rád nézve, a te világosságodban tudjuk helyre tenni azokat, amiket tönkretettünk eddig. Adj új életet, Urunk! Adj új kezdetet, mint ahogy adtad ezt pünköstkor, amikor ott a lángnyelvek formájában az emberek megtapasztalták azt, hogy te életújító, világosságra hozó szent lelket küldtél. Add meg, hogy így legyen az a mi életünkben itt 2000 évvel később is. Add meg, hogy minden lelki szükségletünk te benned, a te kegyelmedben oldódhassék föl. Köszönjük, Urunk, hogy itt állhatunk ünnepelve az egyháznak, a gyülekezetnek a születésnapját. És itt állhatunk ünnepelve azt, hogy gyermekek vannak itt a gyülekezeti közösségben, és most keresztelő is van, és vannak, akik gyermeket várnak, akik a mélyükben hordják az új kezdetet. Add meg, hogy ez a testi születés mindegyikük számára lelki megújulássá, lelki újjászületésé is lehessen. De így legyen ez a vének között is közöttünk, akik már életünk javát, kenyere javát megettük, add meg, hogy ne folytatódhassék úgy az életünk, mint ahogy eddig ment. Tisztítsd, formáld, alakítsd dolunk, hogy megdicsőíthesd magad közöttünk. Amen. Kérdezem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Pünkösd hétfőjén holnap Kisvárdán 11 órakor kezdődik az Isten tisztelet, mai napon még 15 órakor Görögszálláson lesz Isten tiszteletünk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat, hogy bárki, aki eljön az Isten tiszteletre, az találkozhassék az Úr szent lelkének jelenlétével. Hétközi alkalmakat hirdetem a testvéreknek, úgy, ahogy a hírlevélben is ott van, minden hétfőn asszonykör van a gyülekezetben, asszonytestvéreket szeretettel hívjuk, bátorítjuk, jöjjenek, és legyenek együtt az asszonytestvérekkel. Ezzel kapcsolatban lehet keresni Bánné Katikát, vagy Kovács Bánné Ildikót, hogy az asszonykörben hogyan lehet csatlakozni, és hogyan lehet ennek tagjává, részévé lenni. Szerdán angol társalgót tart Ashley Webilzen, aki önkéntesként van itt most közöttünk egy évig. Aki szeretne az angolban kicsit előre haladni, megkeresheti ezt az alkalmat itt a templomunkban, szerdán 18 órától lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, az ifjúságot pedig szombatra 15 órára várjuk, ifjúsági órára, ahol együtt lehetnek saját korosztályukkal. De minden délután 4 órától ifjúsági pont is működik az alaksorban, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, ahol a saját közegükben, környezetükben együtt lehetnek, és kereshetik az Istenhez vezető utat. Mint ahogy hirdettem, mai Isten tiszteletünkön keresztelő is lesz, egy gyermeket megkeresztelünk. Hadd lehessen a testvérek imádságában ez a kicsin gyermek is, és felnövekedvén megtapasztalhassa azt az életújító kegyelmet, amit Jézus Krisztusban és az Isten szent lelkében megtapasztalhattunk már sokan. De természetesen az élet az múlandó, az életünk az magában hordja a halált, és ezzel is szembesülnünk kell. Kiki, aki egyszer megszületette erre a földi létre, számolnia kell azzal, hogy egyszer meg fog halnia, és erre a halálra föl kell készülni mindannyiunknak, és éppen Isten szent lelke tud bennünket világosságba hozni a tekintetben, mit jelent élni, és mit jelent meghalni. Elmúlt héten temettük el Varga Ferenc testvérünket, aki 64 évet élt, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és nyugtassa meg őket abban a tudatban, hogy Jézus Krisztus kegyelme most és mindörökké ugyanaz, és kaphassanak tőle békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad. De vannak közöttünk gyászolók, akik még a temetkezés előtt vannak. Garay István testvérünk, aki 1927-ben született, 86 évet élt, következő héten fogjuk eltemetni, és ugyanúgy Krenkó Józsefné testvérünket, aki kis Ilonaként született, és 87 évet él jövő héten, vagy legalábbis még az időpontját nem tudjuk, temetjük majd. Az Úr adjon békességet a gyászoló családoknak, és vezessen bennünket arra a felismerésre, ami a leginkább fontos számunkra, hogy meg tudjuk élni az életünket, és a halálunk pillanatában is készek legyünk az Úrral való találkozásra, mert egyszer megvizsgálhatott és megigazíthatott bennünket. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, mi legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a keresztelő következik, erre a keresztelőre készülve 171-es számú éneket énekeljük. 171-es énekkel készüljünk a keresztelőre. Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket. Amikor először léptek ezzel a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön ez a gyermek templomunkba, az Úr áldja meg bejöveteleteket, kimeneteleteket mostantól mindörökké. Jézus Krisztus így tanította a tanítványait, amikor kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Tituszhoz írott levelében találjuk annak 3. fejezetében, az 5. versben a következőképpen. Isten igéje tehát, Tituszhoz írott levélből olvasom a 3. fejezet 5. versét. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje, tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők és nagyobb család is, de az egész gyülekezet Pál apostol Tituszhoz ír, Titusznak mondja el azt, amit az Isten a szívére helyezett, és mint akik keresztények vagyunk, és tudjuk, hogy az Isten igéje, az nem csak abban a korban szól, és nem csak akkor Tituszhoz és a Titusz környezetében lévő gyülekezetnek, hanem nekünk is. Nagyon erősen elévünk helyez az Úr, hogy az Isten az ő irgalmából üdvözített minket. Nem az igazságnak a cselekvéséből, nem a jónak a cselekvéséből, ahogy ebben a levélben is Pál apostol nagyon komolyan a szívére helyez ez akkor a gyülekezetnek, hogy nem a jónak, az igazságnak a cselekvése igazít meg bennetek, hanem az Istennek az irgalma. És ezek az emberek nyilván tudták, mert hisz Isten gyermekei voltak, keresztény gyülekezetről beszélünk, amikor a Titusz környezetében lévő emberekről beszélünk. Ezek az emberek ismerték, tudták, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és mi a benne való új élet, de mégis fontos volt, hogy újra és újra figyelmeztessék az embereket. Mert az ember mindig elfordul attól a kegyelemtől, amit az Isten az ő nagy irgalmában ebbe a világba adott. És mindig a saját teljesítmény, a saját cselekedetei, és hát nyilván a maga körül forgás lesz az életének a fontos része, amely a középpontba kerül. egyértelműsíti Pál apostol mindannyiunk számára, bár az emberséges cselekedetek alkalmasint megnyerhetik a környezetünk tetszését, de ezek az emberséges cselekedetek sem visznek bennünket Isten országába. Sokszor eltérít, sokszor önigazzá tesz, sokszor hamis gazdagságot mutat, de Isten szeretne bennünket megigazítani ebből. Szentírásban van egy történet a farizeusról és a vámszedőről. A farizeus, aki jól ismeri az Isten rendjét, be is tartja azt a rendet, és ami a törvényben elő van írva, számára azt teljesíti, viszi a maga adományát, végzi a megtisztulási szertartásokat, és akkor bemegy a templomba, akkor mondja, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik ember. Az a vámszedő, az a csaló, hazug gazember, aki ki volt rekesztve a társadalomban. Én itt vagyok az első sorban, látod, és verte a mellét, hogy én vagyok az igaz ember. Az a másik ott meg hátul, a vámszedő, az meg verte a mellét, és azt mondta, hogy Uram, bocsásd meg nékem bűnös embernek. És azt mondja a Szentírás, hogy a farizeus az önigazságában ment haza, a vámszedő pedig megigazítva ment haza. Mert az Isten megigazítja azokat, akik látják az elveszettségüket, de akik a hamis jó cselekedeteikben vannak benne, akik úgy gondolják, hogy látják az igazságot, látják a tiszta gondolkodást és cselekszik azt, akkor ők önigazságukban mennek haza. Pál tehát nagyon egyértelműen tudatosítja velünk, kegyelem, ha az ember az üdvösségben van. És már Jánossal is beszéltünk, az édesapával beszéltünk arról tegnap, amit Pál egyik Feri bácsi említett itt egyik előadásában, és ez nagyon fontos számomra, hogy ez elhangzott, és így hangzott el. Feri bácsi azt mondta, hogy hallott egy előadást egy holland atyafitól, aki azt mondta, hogy 10%-ban genetika, hogy milyen emberré lesz valaki, 10%-ban ami tanításunktól függ, hogy milyen ember lesz az a gyermek, és a 80% pedig kegyelem. És Feri bácsi azt mondta, hogy ez tényleg igaz, mert jó sok kegyelem van benne, és csak kevés van az, ami az emberektől függ. És ha kiment Erdélybe, de gyülekezetben ezt az előadást, ezt a gondolatot fölvetette, és akkor fölálltott egy egyszerű hívő parasztember, és azt mondta, Feri bácsi, nem igaz ez, mert 100% a kegyelem. És mondta Feri bácsi, hogy de jó, hogy megszólalt ez az egyszerű ember, mert valóban 100% kegyelem, de 100% a mi tanításunk is, 100% a mi nevelésünk is. Ez a kettő egymás mellett megy, és egymással nem szabad kijátszani. Valóban az Isten irgalma és az Isten kegyelme az, hogy ez a gyermek itt van. Szülők tudják leginkább, hogy mit jelent az, hogy várni a gyereket, várni az, hogy növekszik a pocakban, várni az, hogy megszületik, vajon fiú lesz, lány lesz, milyen egészséges, milyen probléma lesz. Ha beteg, akkor hirtelen kétségbe esik az ember, mit adjak neki? És emlékszem én is a tanástalan szülő képe, amikor a gyerek felett ott állnak, és tehetetlenül nézik, és nem tudnak segíteni rajta. És ott van a kétségbes, Uram, nem tudjuk megtartani ezt a gyereket, de tudjuk, hogy Te rendbe tudod tenni ennek a gyereknek az életét is. Tehát 100%-ig kegyelem, és hogyha ez a kegyelem fölragyog az ember elveszettségében, akkor minden megvan. Akkor megvan a házasságnak a titka, akkor megvan a gyermeknevelésnek a titka. És hát jó ezt látni, hogy ez az üdvösség. Ez az üdvösség, amit az Isten számunkra elkészített, az ő irgalmától. Végigvezet bennünket egy úton, ami nem könnyű út. Láttuk azt a Samári asszony életében is. Hogy bizony voltak annak olyan állomásai, amit az ember szívesen kikerülne. Amikor szembesülni kell azzal, hogy ki vagyok én, ezt úgy írja a Szentírás, hogy bűnlátás. Akkor meglátja az ember azt, hogy ki vagyok én. Aztán ott van az ember szívében a következő lépésben a bánat, hogy miért vagyok én ilyen. Hogy miért tettem én így tönkre? Hogy miért jött be az életembe ezt? És persze, hogyha megvan ez a bűnbánat, akkor az Isten bűnbocsánata már ott van, mert hát a kereszten, a Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt az Isten a bűn árát kifizette. A bűnbocsánat azt jelenti, hogy az Isten megfizette azt, amit nekem kéne fizetnem. Az életemmel kellene fizetnem a tönkrement életemért, az elrontott életemért, de az Isten az ő fiát nem kímélte, és Jézus Krisztust odaadta, hogy meghaljon a bűneink fizetségeként, és feltámadjon, megmutatva, hogy az Isten megigazulás útját készítette el nekünk. A Szentlélek újjászülő jelenlétével pecsételődik ez meg, amikor az Isten megbocsátja a bűnünket, akkor újjászül. És erről beszél itt Títus is, hogy a Szentlélek fürdője az, amikor az Isten bevez bennünket az ő kegyelmének árjába. És amikor Keresztelő János is keresztelt, akkor nem a víz volt ott alapvetően fontos, a H2O, hanem azt mondja, hogy megfojtjuk az óembert, elpusztítjuk, és aztán majd előjön az új ember. Elpusztul az óember az összes bűnével együtt, és jön az új ember. Ott is az Isten szent lelkének munkája volt a fontos, de hát ott akkor egy folyómederben ezt tudták hirtelen úgy képiessé tenni. Nekünk itt most egy kancsó víz van. Ebben nem tudjuk megfürdetni Máté, de nem is akarjuk. De az Isten szent lelkének jelenléte, hogy az Isten szent lelke körbölöli ezt a gyermeket. És az életút, amit eddig eltöltött az anyja méhében, a család közegében, az az élet is eddig is az Isten kegyelmében volt, de most itt Isten előtt megállunk, és vesszük az ő szent lelkének áldását. Jézus vére megtisztít, hófehérré tesz, ahogy a Szentírás írja, a bekoszolódott életruhánkat megtisztítja. Jézus igéje, amely az élet vize, itt a keresztelésben tisztítja meg az ember életét. Természetesen ez nem működik önmagában. Ez nem attól működik, hogy mi most megkereszteljük a gyereket, hanem ez egy olyan előjegyzési naptárba helyezés, amikor az Isten számba veszi, hogy ezek a szülők, keresztszülők és ez a gyülekezet most ide tette elém ezt a gyermeket. És én akkor erre figyelni fogok, mert ezek engem kérnek, hogy ennek a gyermeknek biztonságban legyen az élete. És természetesen nem csak a szülők, keresztszülők, hanem az egész gyülekezet is, még akkor is, hogyha Jánosék távol élik innen az életüket, 200 kilométerre, de hát az Isten szent lelkének nincs akadály, az imádság az a legtávolabbra lövő fegyver, innen is lehet imádságban hordozni őket, és természetesen, ha itt vannak közöttünk, a személyes bizonyság tételünkkel, ennek a gyermeknek az életét gazdagítani. Olyan jó lenne, hogyha ez a gyermek megismerhetné egyszer az Isten igényének világosságát. Ha egyszer ott lehetne a bűntörlő vére alatt, Jézus Krisztus bűntörlő vére, mert hogy oda tette egész életét, és veheti azt az újat, amit Krisztusban készített az Úr. Ehhez rendeltettetek ti, nevelők, szülők, keresztülők, hogy ez a gyermek valóban ezt az utat befussa, valóban ezen a pályán elindulhasson, és beteljesíthessen az életében az, amit Jézus Krisztus elkészített. Természetesen akkor tudtok ti is megállni ebben a szolgálatban, ha magatok is ebből a kegyelemből éltek. Ha magatok is ezt tartjátok életetek legfontosabb elemének, hogy az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatok tisztázott, rendezett legyen, és élitek azt az életet, és Máté elé élitek ezt az életet. Így csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet, Úrunk, és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztszülők, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztjén hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Hét keresztmalája van a nemekén, mind a kettőt fogjuk. Mi legyen a gyermek neve?
Máté.
Máté, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Hogy állít legyen most a közéletét? Amen. Istenünk, ami mindenható mennyei atyánk, aki az életnek és halálnak ura, aki teremtett bennünket, megáldotta a házasságainkat, megáldotta a gyermekneveléseinket, áldjon meg titeket, hogy mostantól mindörökli az ő kegyelmében járhassatok, élhessetek, és jó bizonyságú lehessetek Máténak, hogy ő dicsőülhessen meg az a Máté életében. Mostantól mindörökké. Amen. Kedves testvérek, folytatva az Isten tiszteletet, készüljünk az úrvacsorára. Amikor most az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, s megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr Szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelt az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük. Úrvacsorai liturgiaként a 257-es számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvünkből. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert elküldted szent lelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Thank you. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjárt. Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Az Úr békessége legyen mindenki véletek, gyertek innen mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. Tartson meg titeket az igaz hit, menjetek el békességgel, és teremétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus. Thank you. Krisztusunk teste és vére a fejlődött és megszületett és kimentetett. Jöjjön. Vegyétek. 400 a millió Jézus Krisztus teste, amely ti érettetek és sokakért megszületett. Mindenkedjük. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható mennyei Atyánk, Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el nemzeti énekünket. Thank you.
Jézus.